a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vámmegfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el. Egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén. A csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elköveteinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olaf Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonság ellen. A figyelmetlenség és a kereszt megszegése egyre nagyobb számban szedi áldozatait a vasúton, hívja fel a figyelmet a MÁV. A vasútársaság hálózatán a tavainál jóval több az átjárókban történt balesetek száma, a gázolásoké is. Idén 47 baleset történt vasúti átjáróban, 14-jel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. 10 ember vesztette életét, 10-szerese a tavalyi ilyenkorinak. Az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset vasúti átjáróban, azokat a figyelmetlenség vagy a kereszt megszegése okozta. Nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim, Bartók Bát a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István. A hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, 9. Pius pápáról, Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mezőkövesdi események kapcsán a Hungarikumokról és a hétvégén zajlott Fúvós Zenekari és Mazsaret Fesztiválról szólunk. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka, Kisújszállás és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című szállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum adását ismételjük meg. Dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adást azzal zártuk, hogy elárultam a hallgatóknak, hogy kivel fogjuk a mai adást folytatni 9. Pius pápával, aki egészen pontosan 1846-ban került a pápai székbe. Én azt gondolom, hogy ő is egy nagyon jelentős pápa volt, nem csak azért, mert viszonylag hosszú ideig ült a pápai trónuson, hanem azért tényleg nagyon sok minden volt. Köszönhető ez annak, hogy a 19. század maga egy nagyon zsúfolt időszaka volt Európa szerte. Mi az, amit az ő uralkodásából mindenképpen meg kell említenünk? Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Miben áll az ő nagysága vagy jelentősége?
Abban, hogy rendíthetetlen volt olyan történelmi szituációban, amely talán előre nem várt volt, és mégis bekövetkezett, és teljesen új helyzetet teremtett az egyház történetében. Tehát, hogyha politikai oldalról nézzük a dolgot, akkor mindenképpen meg kell említeni az egyházi államnak a megszűnését, ami szintén az ő idejében történt, bár nem ő okozta, meg nem ő akarta, de megtörtént. Illetve, hát teológia terén is, ugye dogmát hirdetett, azon kívül pedig összehívta az első vatikáni zsinatot, ami azért is fontos, mert hogy az egyházban egyetemes zsinat már több mint 300 éve nem volt.
Tehát amikor ő a pápai trónra került, még az európai forradalmakról nem beszélhetünk, 2 évvel később indultak el, de már úgy az előszele vagy a hangulat megvolt. Ez mennyire befolyásolta a kezdeti éveit?
Erősen, mert hogy igaz, hogy az 1848-as forradalmi hullámról valóban nem beszélhetünk, de hát 50 évvel korábban egész Európát fölforgatta, meg hát az egész világot a francia forradalom, illetve hát 1830-ban is volt egy forradalmi hullám, szintén Párizzsal fémjelezve. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az egész időszak egy forradalmi időszak volt, illetve hát az előző adásban beszéltünk 16. Gergely pápával kapcsolatban a liberalizmus előretöréséről. Tehát ez egy nagyon kényes szituáció volt az egyház számára is, hogy ugye mit tud kezdeni a liberalizmussal. Ráadásul az ő pápasága azért is érdekes, mert hogy a családja, a Masztai Ferretti család, az liberálisnak számított. Tehát ő amikor egyházi pályára lépett, akkor egy olyan családból került ki, amely igenis a pápaságot már nem a hagyományos formában képzelte el, és igaz, hogy elég korán, 42 éves korában már bíboros lett, éppen azért, mert hogy elég nagy népszerűségnek örvendett, mert nagy műveltségű volt, okos volt, egy ugyanakkor pedig egy nagyon kedves, megnyerő személyiség, ráadásul kicsit beteges is volt, gyerekkorában epilepsziás hajlama is volt, és végülis a kortársak azt írták föl, hogy 16. Gergely eléggé kétkedve és csak külső nyomásra nevezte ki a bíborosok közé, de mondom, még csak 42 éves volt. Állítólag a Gergely pápa azt mondta, hogy a Masztay-Ferretti családban még a macskák is liberálisok. Viszont volt egy tábora, mert hogy a bíborosok között, meg az egyház vezetői között, Rómában püspökök között is elég sokan voltak olyanok, akik azon a véleményen voltak, hogy valamit kezdeni kell ezzel a politikai szituációval, ami Itáliában van, hiszen ez az az időszak, amikor felerősödött az egységes Olaszországnak a megteremtésének a gondolata. Tehát 16. Gergely nagyon erőteljesen szembeszállt ezzel. Nyilvánvaló, hogy a pápák ezt nem is tudták elképzelni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hiszen Itália közepén, tehát a félsziget közepén ott van egy egyházi állam, amely Rómától délre elkezdődik, ott a Nápoly öböl fölött, és egészen a Pó folyóig ilyen átlósan keresztül szeli Itáliát. Most hogy lehet itt egységet megvalósítani, mert hogy északra és délre vannak különböző államok, na de hát a közepén ott van az egyházi állam, amely már ebben az időben 1000 éves múltra tekint vissza. Ezzel is kezdeni kellett valamit, hogy a korábbi pápáknak az abszolút elutasító magatartása val szemben mit lehetne tenni. Illetve, ami még külön probléma, hogy itáliai kisebb államokban is terjed a liberalizmus, meg a liberális szemlélet, és láttuk azt, hogy az előző pápák azok mennyire elnyomták a liberalizmust az egyházi állam területén. Gyakorlatilag feudális vagy abszolutisztikus módon kormányozták az államot, a demokratikus vonások még csak véletlenül sem jelentek meg, noha az igény meg volt rá. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy tulajdonképpen egy laikus állam, aminek a feje speciálisan a pápa, a világegyháznak a feje. De hát ott millió számra élnek, idézőjelbe alattvalók, vagy polgárok, akiknek a saját államuk kormányzásába igazából nincs beleszólásuk, hiszen az egész kormányzást a papság, a klérus viselte. Márpedig igenis a liberalizmus hatására a polgárok, a civilek, itt most nem vallási kérdésről van szó, hanem politikai, belpolitikai kérdésről, igenis igényelték volna, hogy ebben az államban nekik is legyen szavuk, valamilyen szavuk. És ez a legalsóbb néprétegektől kezdődően az arisztokráciáig mindenkiben megvolt. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés volt, mert hogy az egyházi állam már az előző években is csak úgy tudott igazából integráltabb megmaradni, hogy külföldi csapatok segítették a pápát a rendtartásban. Elsősorban az egyházi állam északi fele volt az, amelyben ezek a liberális eszmék teret hódítottak, és mivel ez pont szomszédos volt Ausztriával, hiszen a Pó folyó túlsó partján már az osztrák birodalom volt, akkor az osztrákok voltak azok, akik a kirobbanó felkeléseket pápai meghívásra rendszeresen leverték. Tehát egy ilyen történelmi szituációban kerül a pápai trónra 9. Pius, és ő elég nyitott arra, hogy ezeket a belpolitikai forrongásokat, ezeket lecsillapítsa. Tehát mondhatjuk azt, hogy ilyen szempontból valóban liberális gondolkodású volt. Tehát belátta azt, hogy az egyházi állam kormányzását nem szükségszerűen a klérusnak kell végezni. Most nyilvánvaló az államfő az ő. No de nem minden minisztériumot, nem minden bírói tisztséget és így tovább kell a klérusnak végezni, hanem abban igenis szerepet kellene adni.
A világiaknak.
Így van, hiszen itt őróluk van szó. Úgyhogy, amikor megválasztják, utána egy hónappal rögtön neki fog kiüríteni a börtönöket. Tehát nagyfokú amnestiát ad a politikai foglyoknak, akik közül ugye elsősorban a Carbonari mozgalomnak a tagjai vannak, illetve olyanok, akik, tehát nem köztörvényesekről van szó, hanem a politikai foglyoknak, akik az egyházi államnak a belső berendezkedése elleni tiltakozások miatt kerültek börtönbe. Uh-huh. Ugye az előző pápák eléggé megtöltötték a börtönöket, ő pedig amnestiát ad. Azon kívül 1847-ben enyhít már a sajtócenzúrán is. Ugye eddig mindent ellenőriztek, tehát csak az jelenhetett meg nyomtatásban, amire az egyházi hatóságok azt mondták, hogy lehet. Most itt egy nagyobb fokú szabadságot kezdett el adni, illetve kilátásba helyezte, hogy átszervezik az egyházi államnak a belső berendezkedését, tehát hogy egy parlamentáris államot fognak létrehozni. El is indulnak a munkálatok, 1847-ben már különböző tanácsokat hív életre, amelyek előkészítik ezt a munkát, és 1848. március 14-én új alkotmányt kap az egyházi állam. Egy olyan alkotmányt, amely kétkamarás parlamentet irányoz elő, méghozzá oly módon, hogy az alsóházat azt a polgárok választják meg. Tehát az alsóház az tényleg választások útján, mondhatjuk azt, hogy ez egy nem várt demokratikus áttörés az egyházi államban, tehát a polgárok választják meg, a felsőház az kinevezés útján történik, tehát ezt már a pápa vagy az egyházi vezetőség magának tartja fönn, és akkor a két ház fölött szenátusként pedig ott van a bíborosi testület. A törvények megszavazásához minden háznak a jóváhagyása szükséges. Nyilvánvaló, hogy ez még mindig bizonyos egyházi felügyeletet eredményez, de már akkor is az alsóház szintjén megvan a népképviselet. Tehát ez teljesen új dolog volt, és a pápa óriási sikert aratt vele. Nem csak az egyházi államon belül, hanem mondhatjuk azt, hogy egész Itáliában ünneplik őt, az új köztársaság eljövetelét látják az ő személyében, az ókori nagy hősökhöz hasonlítják, akik a köztársaságnak a bajnokai voltak, úgyhogy a pápa tényleg népszerű, és mondhatnánk azt, hogy ha békesség maradt volna ebben az időben, akkor elindult volna egy nagyon jó fejlődési irány az egyházi államon belül, amely a későbbiekben akár még további demokratizálódást is hozhatott volna magával.
De pedig, ha belegondolunk, már bocsánat, hogy a szabadba vágok, Péter, hogy azért mekkora kockázatot vállal ő azzal, hogy amnestiát hirdett, tehát gyakorlatilag mindenkit kienged a börtönből, aki valószínűleg akár tényleg az egyházi nyomás hatására bekerült, de biztos voltak közöttük azért valódi bűnösök, ha egy cenzúrán puhítunk, azért kontrollálatlanul, hogyha olyan cikkek jelennek meg, az sem biztos, hogy előnyös lehet, meg egyáltalán, hogyha a klérustól mondjuk elvesz hatalmat, akkor az egyházon belül sem biztos, hogy, tehát lehet, hogy a világiaknak ő szimpatikus volt a cselekedeteivel, viszont a kléruson belül nem volt ellenállás, vagy ellenlábos a tevékenységeinek?
Különösebben nem, mert a klérus is volt annyira bölcs, hogy belátta, hogy ezeket a lépéseket már meg kellett hozni. Itt most nem az egyháznak a vezetéséről van szó, hanem az egyházi államvezetéséről.
Az egyházi államvezetéséről. Tehát ez, ottani hivatalok, stb. Így van.
Így van, tehát ez egy egészen más dolog, és ezt minden bölcs ember belátta abban a korszakban, hogy itt már engedni kell. És a pápa képes volt arra, hogy ezeket a döntéseket meghozza, és ahogy mondtam, a következmény nagyon pozitív volt. Ami azonban keresztül húzta a számításait, az pontosan az új forradalmi hullám. Hiszen az elindult Szicíliában, Palermóban, aztán föl Párizsba, utána végig söpört Németországon, Bécs, Pest, és aztán megint visszacsatolt Itáliába, és Rómában is kitör a forradalom. Ez még a kisebbik baj lenne, a nagyobbik baj az, hogy amikor ez a forradalmi hullám megjelenik, ez egyben azt is jelenti, hogy a régi abszolút monarchiák el vannak foglalva a forradalmak leverésével. És itt érkezik el az az idő, amikor az olasz egység megvalósítása újra reális közelségbe kerülhetett. Piemonti királyság, ugye az Torino és környéke, illetve Szardínia szigete, elérkezettnek látja az időt, hogy akkor most lehetne az osztrákokat kitakarítani Észak-Itáliából, hiszen tudjuk, hogy a napóleoni háborúk végén Lombardiától Velencéig, egészen Pófolyótól északra minden terület Ausztriához került. Tehát tulajdonképpen hadat üzen a Piemonti királyság az osztrákoknak, és egyben fölkérik a többi itáliai államot is, hogy csatlakozzanak ehhez a háborúhoz, takarítsák ki az osztrákokat, és hozzák létre az egységes olasz királyságot. Most a pápa hezitál, hogy mit tegyen ebben a helyzetben, nyilván a pápai államnak is van hadserege, tehát be tudna szállni ebbe a háborúba, azonban a pápa lelkiismereti konfliktust okoz az, hogy mind a Szárd-Piemonti királyság részéről, mind pedig az osztrák császárság részéről igazából katolikusok küzdenek egymás ellen. És ő nem akar egy ilyen konfliktusba bekeveredni, és ezért azt mondja, hogy ő egyik oldalon sem száll háborúba, ez viszont felbőszíti az olaszokat, mondván, hogy a pápa ezzel ellene szavaz az olasz egység létrejöttének. Tehát, hogyha nem foglal állást egyértelműen ebben a kérdésben, akkor ez azt jelenti, hogy ő a további olasz egységesülési mozgalomnak a kerékkötőjévé válik. A pápa azonban nem változtat a véleményen, úgyhogy az, aki még tavasszal egész Itáliában ünnepelt hős volt, az nyárra már az egyik leggyűlöltebb politikussá válik a nép szemében. A háború pedig ugye ténylegesen kitör Észak-Itáliában, amelyben nem sikerül komoly eredményeket elérni a Szárd-Piemonti királyságnak, viszont az egyházi államban is történnek események, és pedig az, hogy Rómában is kitör a népfölkelés, és ők meg már kimondottan demokráciát követelnek. Tehát nem elég az a változás, ami a parlamentarizmussal megjelent ugye az új alkotmánnyal, hanem sokkal nagyobb változásokat szeretnének, amit a pápa már nem tud elfogadni. Tehát ő azért egy elindított egy változási folyamatot, de úgy gondolt, hogy ez már szépen lassan, békésen lehet továbbvinni, ezzel szemben itt most hirtelen drasztikusan demokráciát követelnek. Most a demokráciát követelnek, az ugye az már azzal a veszéllyel jár, hogy a pápának le kell mondania a világi hatalmáról. Uh-huh. És ez az, amit már nem akar, viszont Rómában annyira forróvá válik a helyzet a pápa számára, hogy az ősz folyamán árruhában elmenekül. Elhagyja az egyházi államot, délre megy, és a nápolyi királyságban, Gaeta nevezetű városban telepszik le, közben pedig Rómában ténylegesen 1849-ben kikiáltják a köztársaságot, tehát hogyha köztársaságot kiáltanak ki, az azt jelenti, hogy megfosztják a pápát a világi hatalmától, a pápa ezt természetesen nem fogadja el, és segítségül fordul a katolikus uralkodókhoz, hogy nyújtsanak neki segítséget, hogy visszaszerezhesse az államát. Most mikorra Európában mondhatjuk azt, hogy nagyjából rend lesz, vagyis hogy a forradalmi eseményeket letörik, akkor valóban külföldi csapatok érkeznek a pápa megsegítésére, és 1849 nyarán visszafoglalják az egyházi államot, itt spanyolokról, franciákról, osztrákokról van szó, utána körbefogják Rómát, megostromolják, egy hónapig tartja magát a köztársasági Róma, és utána a francia csapatok vezetésével a Gian Nicolónál áttörik a védelmet, elfoglalják Rómát, és utána visszaállítják a pápának a hatalmát. Tehát ez mindez 49. júliusában történik, a pápa azonban még bizonytalan és még fél, úgyhogy még vár egy ideig, és majd csak a következő évben, 1850-ben tér vissza Rómába, hogy átvegye újra a kormányzást az egyházi államban.
De az életét nem féltette, csak attól félt, hogyha visszamegy, akkor újból eltávolítják, mondjuk, mondhatom.
Egyáltalán annyira bizonytalan volt még a helyzet, tehát egyértelmű volt, hogy Róma még mindig forrong, azért van viszonylagos békesség, mert hogy idegen, mondjuk így, hogy intervenciós csapatok tartózkodnak a városban, de ahhoz, hogy Róma lakossága lecsituljon, ahhoz még egy kis idő kellett, meg hogy a pápa is rendet teremtsen magában, és ez meg is történik, hogy az Antonelli államtitkár, aki végtelenül konzervatív, az, akinek a befolyása megerősödik a pápán, és ennek az lesz a következménye, hogy ezentúl a pápa nem akar semmiféle újításról hallani. Tehát a saját személyes sorsa, hogy ő bár jót akart Róma népének meg az egyházi államnak, és elindított egy folyamatot, és ezt hálátlanul azzal viszonozzák, hogy neki menekülnie kell a városából meg az országából. Ez annyira megváltoztatta, hogy azt mondta, hogy kérem szépen, ezzel a néppel nem lehet jót tenni, ezeken uralkodni kell, tehát tulajdonképpen 1850-től visszaállítják az abszolutisztikus kormányzást. Jó, kisebb ügyekbe a civilek is beleszólhatnak, 3 minisztériumot laikus vezethet, de az összes többi fontos helyen mindenhol újra a klérus kerül pozícióba.
1850-ben visszatér, akkor most a fő cél az az, hogy rendet tenni, az lesz akkor, amit én mondok, mert nektek nem jó, amit az ember jóságból ad, tehát milyen módon próbálta akkor a saját hatalmát hát visszaerősíteni, vagy szinten tartani?
Hát ezt úgy tudta megtenni csak, hogy továbbra is idegen csapatok tartózkodnak az egyházi állam területén. Elsősorban Civitavecchia, egy kikötőváros a Tirén-tenger partján, ez volt egy francia katonai bázis. Ugye Franciaországgal leginkább tengeren tudott érintkezni az egyházi állam, tehát Dél-Franciaország és Civitavecchia között nincs nagy távolság, az akkori hajókkal ezt már gyorsan meg lehetett tenni, tehát igazából ez volt az a bázis, amely biztosította a pápának azt, hogy fent tudja tartani a világi hatalmát. Természetesen ugye egy csomó ember ismét börtönbe került, ezen most már nem változtatott, és hogy mondtam, a kormányzásban pedig egy autokratikus, abszolutisztikus kormányzás folytatódik, attól a kis kitérültől eltengintve, amit ő engedett, meg amit aztán a rómaiak megcsináltak maguknak a római köztársaság kikiáltásával. Közben azonban Itáliában továbbra is forrong a helyzet, már legalábbis abból a szempontból, hogy azzal, hogy Piemontnak nem sikerült komoly eredményeket elérni az észak-itáliai háborújával, nem mondott le arról, hogy egyesítse Olaszországot, és ugye az uralkodó Viktor Emmanuel és a minisztere Cavour, mind a kettő liberális, szabadkőműves, mondanom sem kell, és ők továbbra is azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne az olasz egységet megvalósítani. Természetesen mindenhol vannak szövetségeseik, tehát nem csak a saját királyságukban, hanem az osztrákok által megszállt Észak-Itáliában, a Toszkán nagyhercegségben, az egyházi államban is ott vannak a szimpatizánsaik, és a nápolyi királyságban is. Tehát mindenhol ott van, mondhatjuk úgy, hogy a hamu alatt parázsdik a gondolat továbbra is, és csak a kedvező alkalmat várják, hogy mikor lehetne újra lépni. Ez a kedvező alkalom akkor érkezik el, amikor Viktor Emmanuel királynak sikerül szövetségre lépnie harmadik Napóleon francia császárral. Harmadik Napóleon hajlandó neki katonai segítséget adni, tehát katonai szövetséget kötni, kisebb területi engedményekért, tehát ott Észak-Itáliában Aosta és Savoia átengedése, ezek pici kisebb tartományok, ezeknek az átengedése Franciaországnak az ára, hogy francia seregek érkezzenek és hadat üzenjenek Ausztriának. Ez meg is történik 1859-ben. Természetesen itt is kérik a többi itáliai fejedelemséget vagy államot, hogy szálljanak be ebbe a háborúba, természetesen 9. Pius hallani sem akar ilyenről, viszont a helyzet most annyiban változik, hogy a francia csapatokkal megerősödött szárd-piemonti seregek Solferinónál döntő győzelmet aratnak az osztrákok fölött. Ezzel sikerül nekik megszerezniük Lombardiát, és vonultak volna tovább, azonban harmadik Napóleon és az osztrákok gyorsan, Ferenc József, gyorsan békét kötnek egymással, tehát magyarul a franciák kivonulnak a háborúból, és ott maradnak a piemonti csapatok egyedül. Így már nem tudják az előnyomulásukat folytatni, és bele kell nyugodniuk abba, hogy tulajdonképpen Lombardiát sikerült megszerezniük. Viszont ez a háború, ez egy nagy lehetőség a többi itáliai államnak arra, hogy ott is felkerések robbanjanak ki a fennálló hatalom ellen, és kifejezzék az igényüket, hogy ők egyesülni akarnak a szárd-piemonti királysággal. Ugye ez megtörténik itt ezekben a pici államokban, mint Párma és így tovább, illetve a Toszkán nagyhercegségben, sőt, az egyházi államnak az északi részén, Romanyában, Márkéban, Umbriában szintén felkelések törnek ki, amit a pápa most nem tud már kellőképpen kontrollálni, még a francia csapatokkal sem, mert ugye most a franciák ebben a kérdésben éppen békét kötöttek. Ott vannak, csak most éppen nem harcolnak. Közben 1860-ban egy újabb nagy akció történik, ami hát kicsit kétségesnek indul, hogy na, mi lesz ebből. Garibaldi egy csapat vörösingessel megindul és partra száll Szicília szigetén, ott Kalatafimi környékén, és néhány kisebb ütközetet vív az ottani Bourbon erőkkel, ahol szerencséje is volt, meg bátor is volt, meg ügyes volt, magyarok is voltak egyébként, Tűr István, Tüköri, ezek ott vannak Garibaldi seregében, elfoglalják a fővárost, Palermót, és tovább nyomulnak, nem sokára egész Szicília Garibaldit ismeri el, átkelnek Itáliába, ugye ez is egy kettős királyság, Szicília-Nápolyi kettős királyság, és a Bourbonoktól elfoglalják a Nápolyi királyságot 1860-ban, és utána pedig 1861-ben Garibaldi ezt az elfoglalt területet átadja a Szárd-Piemonti királyságnak, vagyis Viktor Emánuelnek. Mi történik az egyházi állam északi részén? Ugye az egyházi állam még mindig elválasztja egymástól a déli részt és az északi részt. Az történik, hogy a piemonti csapatok bevonulnak az egyházi államnak az északi területeire, azokra a részekre, ahol már egyébként is nagyon forrong a helyzet, tehát ahol felkelések vannak, és hogy megadják a módját, tulajdonképpen hát egy ilyen látszólagos, de hát végül is ténylegesen megtörtént népszavazást tartanak, ahol elsöprő többséggel a választásra jogosult lakosság, ugye ez nem szabad azt hinni, hogy ez ilyen általános választás, mint a mi időnkben, hogy minden 18. évét betöltött
polgár. Nem, tehát még itt is csak férfiak?
Csak férfiak, bizonyos cenzushoz van kötve, tehát bizonyos vagyoni helyzettel kell rendelkezni ahhoz, hogy választhassanak, tehát összesen 3-400 ezer szavazásra jogosult van, ezek viszont elsöprő többséggel, tehát mit tudom én, 300 ezer a 10 ezerrel szemben azon a véleményen vannak, hogy ők csatlakozni akarnak a Szárd-Piemonti királysághoz. Így létrejön most már az összefüggő területi egysége, ami azt jelenti, hogy az Alpoktól egészen Szicíliáig, Itália keleti oldalán megvan az összefüggő sáv, viszont nagyjából a mai Láció tartomány, tehát Róma környéke, az továbbra sem tartozik oda, ugye, mert hogy a Toszkána is csatlakozott, Párma is csatlakozott, ugye az egyházi állam északi részén népszavazás volt, Nápoly-Szicília, ugye az Garibaldi adománya a királysághoz, tehát létrejön az egységes olasz királyság, és 1861-ben ugye ezt ki is kiáltják ünnepésen, az új főváros Firenze lesz. Thank you. Innentől kezdve az egyházi állam nagyon sebezhető helyzetbe került, hiszen területének kb. 2/3 elveszítette. Ez az állam, ami így megmaradt a pápaság kezén, ez, mint állam, gyakorlatilag életképtelen. Azért működik, mert a francia csapatok még mindig ott vannak, és ez úgy lecsendesíti a forrongó, forrófejű rómaiakat is, már a civileket, és továbbra is fönnmaradt tehát az egyházi állam, de most már egy nagyon lecsökkent területen. Egy újabb háború kell ahhoz, hogy ezen komoly változás történjen, ez a háború pedig nem más, mint az 1870-es porosz-francia háború. Ugye Poroszország megtámadja Franciaországot, harmadik Napóleon pedig összegyűjti a csapatait, és az Itáliában, elsősorban Civitavecchiában állomásozó francia erőket is hazahívják, ugye a Franciaország megvédelmezésére a poroszokkal szemben. Azonban 1870. szeptember elején Sedannál vereséget szenvednek a francia csapatok, harmadik Napóleon megbukik, meg el kell menekülnie, ugye a poroszok végigmasíroznak, elfoglalják Párizst is, ugye ott kikiáltják majd következő évben a német császárságot, és ez az az alkalom, amikor ugye az egyházi állam 1870-ben védtelen marad, és mivel a francia csapatok otthon is vereséget szenvedtek, ezt használja ki az immár olasz királyság, hogy újra hadba lép a még meglévő egyházi állam ellen, úgyhogy megindulnak a piemonti seregek, eljutnak egészen Rómáig, Rómát körbeveszik, és ekkor jön a kérdés, hogy most mi legyen.
Még mennyi területet vegyünk el az egyházi államtól?
Nem, itt a pápa oldaláról, hogy mi legyen. Mekkora vehemenciával védje Rómát.
Tehát, a terület visszaszerzés már nem volt célja?
Hát az nem, egyelőre az a cél, hogy egyáltalán Rómát meg tudják védeni. Uh-huh. Így van, tehát hogy Rómát, a várost meg tudják menteni, azt attól távol tudják tartani a piemonti csapatokat, vagy most már mondhatjuk az olasz csapatokat, és pápa végül is azt az utasítást adja a maradék hadseregének, hogy ne tanúsítsanak komoly ellenállást. És ez be is következik, tehát 1870. szeptember 20-án a piemonti csapatok belövik a Porta Piát, ugye ez Róma északi részén található városkapu, ugye a klasszikus régi, ókori falon található egyik ilyen fő bejárata a városnak, azt belövik, és utána pedig a Bersaglierok, ez a olasz elitegységnek a katonái bemasíroznak, illetve befutnak Rómába, ugye az ő jellegzetességük, nem csak a nagy kakastollas kalap, hanem az is, hogy
nem szimplán menetelnek,
hanem ilyen tempósan, igen. Igen, ilyen kvázi futólépésben közlekednek. Annak idején Rómában volt szerencsém látni őket ilyen katonai díszszemle vagy bemutató alkalmával, mindenképpen tényleg egy impozáns jelenség. Tehát ők bevonulnak, illetve hát utána benyomulnak az olasz csapatok is, és hát már egyebek is vonulnak, tehát például a valdiak is vonulnak. Ez egy középkori eretnekség, és egy szekéren, vagy egy ilyen kocsin húzzák a Bibliát, hogy ezzel ők most elhozzák a fényt ebbe a sötét városba, amely eddig a pápaságnak a fennhatósága alatt a vallási sötétségben leledzett, de ők ugyebár elhozzák a világosságot, a Bibliának az igaz ismeretét, és így tovább. Úgyhogy a valdiak is bevonulnak, ilyen vallási motívuma is van ennek a városfoglalásnak. A pápa gyakorlatilag a Vatikánba vonul vissza, a csapatai pedig, ahogy mondtam, nem tanúsítanak komoly ellenállást, tehát igazi komoly harcokról nem is beszélhetünk. Jó, kicsit lövöldöznek, de nem komoly. Gyakorlatilag békésen szerzik meg az egyházi államot, a pápa maga se akarta azt, hogy nagy vérontás legyen. Azt mondja, nem ér annyit az egész, viszont tárgyalni azt szeretett volna. Tehát, hogy jó, akkor most beszéljük meg, hogy akkor hogyan is megy tovább. Az olasz állam azonban nem akar tárgyalni, hanem ő diktálni akar. Tehát nem akarja azt, amit a pápa akar.
Nem hajlandó kompromisszumra.
A pápa ugyanis egy dologhoz ragaszkodik, ez pedig az, hogy területi függetlenség. Tehát, hogy területi függetlenséggel rendelkező önálló államnak a vezetője legyen. Az olasz királyság viszont mindent akar. Tehát annyira, hogy átteszik a székhelyet Rómába következő évben, és a pápának a nyári rezidenciája, a Quirinál dombon lévő pápai palota, az lesz a királyi palota. Ugye a pápának két palotája van Rómában, ugye egyrészt ott van a Vatikán, hát van ott még több is, de ahol igazából tartózkodni szokott, a Vatikán, amely ott van a Tiberis folyó, vagy a Tevere folyónak a közelében, és ez egy alacsonyan fekvő rész. A Teverének a partja az ilyen mocsaras, szúnyogos, nádas, stb. Nem volt még akkor olyan szépen kiépítve, mint ahogy most, hogy szépen kikövezett rakpartok és így tovább. Tehát egy ilyen mocsaras, büdös és maláriás vidék volt, úgyhogy nyáron ott elég elviselhetetlen volt a légkör, és éppen ezért ugye a klasszikus hét domb közül az egyik, a Quirinálé, amire ugye Róma épült, ott építettek a pápának, már még a középkor meg a reneszánsz idején egy impozáns nagy palotát, és a nyári időszakban a pápa általában ott tartózkodott, ami egy magasabban fekvő terület, sokkal szellősebb, egészségesebb, mondhatjuk így, a környezete.
De ez ugyanaz a nyári palota, ami most is létezik és látogatható?
Az Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, ez viszont Rómán kívül van, az is egy palota, amit a pápa mostanában igen valóban használ nyaranta, de ez Rómától kb. 30 kilométerre délkeletre található az albánói hegyekben. Uh-huh. Nagyon szép vidék egyébként, de nem, ez Rómán belül van, tehát a Róma városának, ami hét dombra épült klasszikusan, az egyik dombja, ez a Quirinali domb, eléggé a város fölé magasodik valóban, tehát abban a palotában is volt szerencsém látogatást tenni, mert hogy látogatható, tehát meg lehet nézni, bizonyos időszakokban kinyitják a turisták, a látogatók elől, nem az egész épületet nyilván, mert ahogy mondtam, most is a köztársasági elnöknek a palotája. Na de hát itt is Magyarországon is előfordul, hogy a Sándor palotát megnyitják a látogatók előtt, tehát be lehet menni, és ez a Quirinál palota is tele van mindenféle szépségekkel, tehát freskókkal, gobleinekkel, gyönyörű szép vázákkal, meg hát egyéb kuriózumokkal is, tehát ott van például a lépcső alatt az a helyiség, amiben annak idején Galileo Galileit őrizték. Nem valami föld alatti börtönbe őrizték őt a pere alatt, hanem abban az időben azt lehet mondani, hogy egy komfortos szobája volt. Tehát azt is meg lehet nézni.
Egyetlen egy dolog jutott eszembe szokásunk Péter atyával, hogy egyszer-kétszer filmmel ajánljuk a témát. A kérdés az, hogy mennyi a történelmi hitelesség ebbe. Most talán a hölgy hallgatóknak fogok kedvezni. Ennek a olasz egységnek a létrehozásáról szólt egy sorozat. Szerintem Péter atya, te ezt nem láttad, az Elizadiri Mombrúza, de ez kifejezetten erről szólt, természetesen cselszövésekkel, botrányokkal és szerelemmel, úgyhogy talán valakinek ismerős, ez sokszor ment a magyar televízióban ez a sorozat, de itt még nem fejeztük be 9. Pius történetét, vele folytatjuk a következő adást.
A mai adásban 9. Pius pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.